ez a téma rendkívül bő, és nagyon-nagyon sok minden van benne, és a következőt gondoltam ki, hogy amikor ez így nyilván közösségileg megfogalmazódott, hogy erről szeretnétek együtt gondolkodni, hogy fölmerült sok minden. És én azt szeretném most kérni, hogy tegyetek föl nekem néhány kérdést ahhoz, hogy én azt afelé tudjak menni, mert félek, hogy különben elmegyek olyan dolgokba, ami fölösleges, vagy éppenséggel nem arra vagytok kíváncsiak. Tehát, mert hogy a személyiségjegyek, ez egy nagyon tág téma. Tehát, hogy az jó lenne, hogyha kapnék egy pár olyan gondolatot, föl is írom, hogy arra gondoltam, hogy nyilván sok mindent tapasztaltatok. Azoknál a megsegítetteknél, ahol mint gyülekezeti munkások, azoknál a klienseknél, ismerősöknél vagy ismeretleneknél, akikhez ti odaléptetek, akik hozzátok fordultak, amikor elbizonytalanodtatok, nem tudtátok már esetleg több találkozás után, hogy ez, amit ti éreztek, kaptok, hogy ez valóban így van-e, hiszen sokszor nagyon ellentétes dolgokat közvetítenek felénk a klienseink, én az egyszerűség okáért mondom így, mert nem betegekről van szó, nem páciensekről van szó, nem ügyfelekről. Ez egy ilyen általános megfogalmazás, hívek, nem hívek, hiszen a nem hívek is jönnek és jöhetnek. Úgyhogy ez egy tágabb, hogy mondjatok nekem egy pár olyan gondolatot, ami benned vagy bennetek magukban elindított valamit, és arról szeretne hallani. És ez biztos, hogy mindenki számára tanulságos lesz.
Kérdezni, hogy nullá,
nagyon jó kérdést, köszönöm.
Ilyen beszélgetésekkor, a látogatásokkor merjem adni magam, vagy alkalmazkodjak a partnerhez. Tehát mi a jó, mikor megbízható és őszinte és hiteles, ha magamat adom, vagy ha színészkedek.
Találkozásra gondol?
Tehát elmegyek valakihez egy első alkalommal. Van egy jellemem, egy természetem.
Igen.
Most lehet, hogy még többször is elmegyek hozzá. Lehet, hogy egyszer tudok színészkedni, de nem biztos, hogy mindig. Vagy a beszélgetés közben előjön az igazi énem, és akkor megrettettem, megijesztem. Vagy úgy adom elő magam, ahogy vagyok, és vagy elfogadom úgy, ahogy vagyok, vagy elkezdek némmel, nyálmal, mézes madzaggal menni, és esetleg bizonyos pontokon megijesztem őt, és onnantól kezdve elzárkózik előre, mert ez nem az az ember, aki bejött 5 perccel ezelőtt.
Igen, igen. Köszönöm, nagyon jó. Elnézést, ide nézek, utána nézek oda. Igen, parancsolj.
Arról szeretnék kérdezni, talán más is küzdődik azzal, hogy a munkahelyünkön nagyon nagy részt olyanokkal vagyunk körülvéve, akik nem hiszik az Urat. Szeretnek úgy beszélni, Isten nevét a szájukra venni. Találkoztam olyannal, aki direkt így beszélt előttem, meg tudta, hogy én ezt nem szeretem, vagy látom, hogy milyen, és bánt engem. Hogy lehetne úgy viselkedni, és akkor kizárom magam. Sokszor úgy érzem, hogy saját magamat kizárom a közösségből, mert akkor ők vannak egy kis csoport, akik kávézás, cigarettázás közben megbeszélik, és szabad szájúak, vagy áskálódnak, vagy csúnyát mondanak a másikra, bemegy, és úgy viselkedik, mint a nem. És én meg tudom, meg látom, hogy mégis a közösség tagja maradjon valaki, de mégse kelljen magát meghazudtolnia. Ez nagyon-nagyon nehéz nekem.
Köszönöm.
És azt gondolom, hogy talán más is, mert mégiscsak dolgozunk, meg szomszédokkal élünk, meg a világban élünk, de mégsem akarunk úgy élni, ahogy ők, mert hát nem akarunk, mert hát nem azért. De dolgozunk, mert abból élünk, mert még jól is szeretnénk magunkat érezni a munkahelyen, mert hát ott élünk egész nap. És szeretem a munkatársaimat, ettől függetlenül.
Köszönöm szépen. Majd elmondom, hogy mi ez. Köszönöm. Nagyon jó. Ki volt előbb? Segítsetek egy kicsit. Parancsol, jó, és utána ön, jó? Hát, ötödik kérdésnél tartunk, mondjuk 7 max. Köszönöm. Igen, és még aztán te parancsoljon.
A 4 ember is szeretnénk kérdezni, ugye tudjuk, hogy van kolerikus szombi, hogy Jézus is másképp kezelte azt a 12 tanítványát, mert nem voltak egyformák, hogy egy ismert ember olyan tudom leghamarabb felismerni róla, hogy hova tartozik, hogy az ő nyelvén tudjon megközelíteni, mert akkor a legbefogadóbb. Tehát ez egy segítség lenne, hogy
nem kér kicsit nehezet? Parancsolj, utolsó sajnos, hetedik, igen. Ha van idő, akkor persze folytatjuk.
Semmiképpen kötözködni szeretnék mondani, hogy az úrnak, aki hozzászólt, hogy viselkedjek, hogy színészkedjek, tehát adjam magamat, hogy színészkedjek. Én azt gondolom, hogy itt talán azért ez egy szerencsétlen megfogalmazás.
Várjál, ne róla beszélj, a saját kérdésedet.
Igen, tehát én úgy érzem, hogy azért járunk ide, hogy bizonyos dolgokat elsajátítsunk. Tehát nem mindenki született és képes arra, hogy emberekkel úgy tud bánni, ahogy annak arra igénye van. Tehát én mindenképpen fontosnak tartom azt, és útmutatónak, hogy az itt hallottakat tartsuk szem előtt, és azt szerint cselekedjünk, és próbáljuk
mi a kérdésed?
Ez lett volna, amit jó. Ne ő róla.
Köszönöm, jó, fontos. Igen, de most nem beszélünk egymás kérdéseiről, mert akkor
jó.
Foghatom a sátorfámat.
Azt szeretném megkérdezni, hogy nálunk erősebb, sokkal erősebb egyéniségeket, személyiségeket, hogy tudjuk, tehát azokhoz hogy tudunk viszonyulni, és hogy tudjuk vagyunk a kontaktus felvenni, hogy ne győzzenek, vagyis tehát ne nyúljanak össze bennünket, ne tegyenek tönkre.
Milyen keretben?
Tehát, hát az élet, az egyáltalán.
Tehát, hogy...
Tehát
nem egy klienssel, hanem hát általában.
Ezt vonatkoztathatjuk klienssel, de egyáltalán tehát az élet minden.
Jó, köszönöm szépen. Ha végig tudunk menni, akkor természetesen folytatjuk. Köszönöm neked is, azért mondtam, hogy erről ezt most nem... Jó. Mert akkor ez nagyon jó, nagyon fontos lenne akkor, ha körbeülnénk, és egy ilyen szabad interakciós csoportot csinálnánk, akkor nagyon fontos, amit mondasz. De hát én most itt mit csináljak, előadón vagyok fölkérve. Kénytelen vagyok, hogy valahogy keretet adjak, hogy ezt vezessük ahhoz, hogy tényleg valami információt tudjak adni, ahogy mondod, hogy ez az elvárás, hogy hát kölcsönösen valamit tanuljunk, mert én a kérdésekből bevallom sokat, tudok profitálni, mert ezek valódi kérdések, tehát nem az én hozott, kitanult dolgaim, úgyhogy sorba megyek az egyszerűség okáért. Vannak természetesen bizonyos finom részekben átfedések, és akkor az ott rendben lesz. Az első kérdés rögtön nagyon fontos, hogy ami engem a másikban irritál, kellemetlen nekem, rosszul érzem magam tőle, dühös vagyok rá, azt egy önvizsgálattal saját magamban is megtalálom. Hogy van ez, hogyan lehet ezt kezelni? Mit lehet ezzel tenni? Hogy tudok a másikkal mégis egy jó kapcsolatot kialakítani? Ez egy olyan kérdés, ami mögött nagy tudományos gondolkodás van. Carl Gustav Jung foglalkozott ezzel az árnyék személyiségünkkel, így nevezte. Az árnyékunkat, ami mögöttünk van, azt nem látjuk. Tehát az árnyék személyiség elnevezés innét van, hogy az én árnyékom, tehát összefügg velem, de mégse veszem észre. Ha már észrevettem, akkor már könnyebb dolgom van, tehát itt a kérdésben már benne van a válasz is, de hogyan is van ez, miért dühít engem annyira? Ennek a dinamikája az szokott lenni, hogy amit fölismerek a másikban, ami irritál engem, ami bosszant engem azzal, akivel egy szoros kapcsolatban vagyok, különösen egy gondozottammal, mint ebben a kérdésben. Először a fölháborodás, hogy hát miért mondja ezt, miért csinálja ezt velem, miért nem csinálja, amit én kérek, és így tovább. És ez egy nagyon kellemetlen állapot. Amikor már gondolkodom ezen, hogy ami itt megtörtént, és a legtöbb esetben nem történik meg, az önismeretnek ez a foka, hogy ez bennem van, ezt meg kell tanulni a legtöbb esetben. Azt szoktam mondani, hogy ha egy kollega vagy egy munkatársra sokszor vagy dühös, nem rögtön fölkapod a vizet, hogyha ő megszólal, akkor gondolkodj el azon, hogy miért, mi az, ami miatt te ilyen dühös vagy rá, vagy ennyire irritál téged, ez egy nagyon jó szó, hogy irritál, tehát kellemetlen a számomra. És arra szoktunk jutni, hogy ez a tulajdonság, amit a másikban észlelünk, az valamikor bennem is nagyon erős volt. Gyerekkoromban, vagy fiatalabb koromban. Ez egy olyan volt, amiért sokszor rám szóltak, vagy kinevettek, vagy éppen büntetést kaptam érte. De én ezen túl lettem. Tehát engem neveltek, meg beláttam, meg bűnbánatot gyakoroltam, már ugye felnőttebb koromban. Tehát, hogy az illető érzi azt, hogy ő ezzel megdolgozott már, akkor ez a másik miért nem? Ha én ezt meg tudtam csinálni, hát ő is felnőtt ember, sőt, itt ugye a példában már egy idős emberről, idős beteg emberről van szó, asszonyról van szó, tehát ő vajon miért nem? És ez, ami gyötörni szokott minket, hogy én megtettem, tegye meg ő is. Ne legyen goromba velem, vagy ne panaszkodjon annyit, mindegy, hogy a skála melyik részén van ez a kellemetlen tulajdonság. Tehát elvárnánk embertársainktól azt, hogy ők is tegyék meg azt az önismereti utat, amit mi megteszünk. Legyen önkontrolljuk, lássák be. Hát nem teszik meg. Tehát, hogy ez csak egy ilyen szoros együttlétben, különösen amit említettél, tehát egy szoros egymásra utaltságban, mert ha gondozottam, akinek segítek, nem hajlandó az én kéréseimet, javaslataimat elfogadni, akkor én egy kiszolgáltatott ember vagyok. Ugye az, hogy ő kiszolgáltatott, az természetes, hiszen azért vagyok ott, hogy segítsek neki, de ezzel a viselkedésével engem is kiszolgáltatottá tesz, és ezt nagyon rosszul viseljük el. Tehát itt az a fajta alázat segíthet csak, amit meg kell találnunk a saját magunk nevelését. Tehát ez azt kell mondanom, hogy nem is egy hitbéli kérdés, vagy nem csak a hittel összefüggő kérdés, mert azt elismerjük, hogy ott alázat kell, és a Bibliát olvasunk, helyeseljük, és így tovább Jézusnak a tetteibe, hát tanítvány lábainak a mosása, és így tovább. Tehát, hogy nagyon sok példa van rá. Igen, de amikor egy ilyen szoros élethelyzetben mi vagyunk itt és most, akkor nagyon nehéz az alázatnak azt a fokát megtalálni, hogy nem megalázkodom, hanem alázattal elfogadom azt, hogy a másik nem tud növekedni. Nem tud növekedni, nem tud fejlődni az önismeretében. Idős korban ez különösen nehéz, de nem lehetetlen. Mondom magamnak, hogy ugye szoktam mondani, hogy a felnőttséget életünk végéig tanuljuk. És a felnőttségben benne van egy ilyen ápoló-ápolt viszonynak a gondoskodási kapcsolatban, benne van az, hogy lehetőleg nem szekálom a másikat. De hát ugye sose tudjuk, hogy mikor kerülünk ilyen helyzetbe mi is. Úgyhogy ez egy nagy tanulság, de nem tudunk más tenni ellene, hiába magyarázzuk, hiába kérjük, ez nem változik. Ez a pszichodrámában, amit említeni szoktam, erre vannak módszerek, hogy a saját antiszerepünket eljátsszuk, beleíjjük magunkat abba a szerepbe, ami a mi árnyék személyiségünk, és amit elhagytunk már, amin túl vagyunk. És akkor az ezzel való játék az, ami segít érzelmileg is, nem csak értelmileg ráébreszteni arra, hogy tulajdonképpen én azt nagyon elfojtottam magamba, esetleg évtizedek óta nem gondolok arra, hát ez már én korosztályomra vonatkozik csak, de olyan sok fiatalt nem látok itt, úgyhogy merek így beszélni, hogy esetleg évtizedekkel ezelőtt én ebben nagyon is szenvedtem. Aztán elfelejtettem, hogy ilyen voltam. Tényleg elfelejtjük, ezt nevezzük ugye elfojtásnak, hogy a tudat előttesbe teszem, és akkor egyszer csak előjön, és megkeresem a maga régi önmagamat, és akkor könnyebben megértem a másikat, aki nem tudta ezt a fejlődést megtenni. Köszönöm a kérdést még egyszer, tovább megyek. Elfogadható ez így? Érthető volt? Jelezzétek, ha valami zűrzavaros, vagy ha a kérdezőt nem elégítette ki. A második, hogy igazi énemet mutassam, vagy színészkedjek. Ez egy picit messzebbre vezet és nagyon összetett kérdés. Ugye az első alkalommal ez is elhangzott benne, és ez nagyon fontos. Mert az első beszélgetés, az első találkozás a klienssel, az nagyon sok mindent eldönt. Külön elmélete van, tankönyvek foglalkoznak vele, az első interjú így nevezik, mert hogy interjú, de nem a szó, ugye ez egy csalóka szó, nem is szeretem, vagy megkérdezik, hogy mikor lesz a második interjú, vagy pedig csak ez a kimondottan az első találkozásra vonatkozik, és nem interjú a szónak az újságírói, vagy ilyesmi értelmében, hanem legfőképpen arról van szó, hogy meghallgatom a másikat. Tehát, hogy őt engedem ahhoz, hogy szóhoz jusson, hogy úgy juthasson szóhoz, hogy az ő számára azt jelentse, hogy itt most egy feltétel nélküli meghallgatást kapott. Tehát feltételek nélkül hallgatom meg, úgy, hogy neki, a kliensnek biztos, hogy nem kell a szebbik oldalát mutatni, nem kell a kegyesebb oldalát mutatni, hanem őszintén elmondhatja a panaszait, a bánatát, a meg nem értettségét, mert én azért megyek oda, hogy őt feltétel nélkül elfogadjam. Akármit mond, hiszen baja van. Nem tanítani akarom, nem kioktatni akarom, hanem meghallgatni. Ebben a találkozásban én magamat valójában egy más szerepben adom oda ennek a kliensnek, mint amit a hétköznapi életbe, a közértbe bevásárolok, vagy egy gyerekemet viszem az iskolába. Más szerepben vagyok, egy passzív szerepben látszólag, keveset beszélek. Nem is annyira kérdéseket teszek föl, természetesen az elején megkérdezem, hogy miről szeretne beszélni, mi az, amiben ő az én segítségemet, vagy közös megoldásunkat kereshetjük a problémában. És ezek után, ha ő elkezdi ezt mondani, vagy kifejezi, hogy miben van nehézsége, akkor legtöbbször csak ezt érdemes, hogy visszakérdezek, illetve megerősítem őt abban az érzelmi hangulatban, amit ő mond. Hogy néz ez ki röviden? Hogy azt mondja, hogy nekem a szomszédommal állandóan bajom van, pedig én egy csendes ember vagyok, de ő mindig azt mondja, hogy áthallatszik, ha lehúzom a WC-t, ha kinyitom a TV-t, ha bármi, és megörjít, mert mindig átkopog a falon. Hát erre sok mindent mondhatunk, ugye sokunknak van erről tapasztalata, hogy hogy lehet ezt továbbvinni, és lehet ez egy ilyen, hát valóban szomszéd rossz viszony, amiről az az ember tehet, de lehet, hogy ez 20 éve kezdődött, és én kezdtem el, lehet, hogy van némi gyanakvásos, paranoid színezete az egésznek, rengeteg sok minden lehet. Tehát jobb, ha erre a tényre nem mondok semmilyen vélemény, természetesen először találkozunk, hanem azt mondom neki, hogy úgy érzem, hogy ez nagyon megnehezíti az életét. Úgy érzem, hogy tehetetlen, ezt sem mondom, hogy tehetetlen, mert ez elveszem az ő erejét. Mert neki kell megoldani a dolgot. Szenvedettől rosszul érzi magát, szeretne valami segítséget kapni. Tehát az érzést, a szavak mögötti, de teljesen nyilvánvaló érzést közvetítem csak neki, mire 99%-ban azt feleli a kliens, hogy igen, igen, erről van szó, tetszik tudni, és akkor elkezd mesélni. Ha én kioktatom, most a kioktatomot nem rossz értelemben mondom, hanem mondjuk azt mondom, hogy szigeteltesse le a falát, vagy szóljon a közös képviselőnek, vagy az önkormányzatnak, szóval tanácsot adok, akkor csak ellenállásba ütközöm, mert ő elmondja, hogy ő már hány helyen járt, tehát fölösleges dolgokról kezd beszélni, de hogyha én megértem az ő érzelmeit, akkor elképzelhető, hogy ezen az érzelmi síkon kerülünk közelebb egymáshoz, hiszen nekem is volt már olyan helyzetem, ami nehéz volt, amit nehezen viseltem, és így tovább. Tehát azt érzi, hogy nem a szavaiba akarok belekötni, hanem az érzelmei mentén megyek. Ebben a szerepben, ezen az első találkozási szerepben, amiben én vagyok, ugye ez egy szerep, hogy ő mondja, és én hallgatom. Ez nem szerepjátszás, tehát nem megjátszom magam, hanem én ezt a feladatot tanultam, ezt csinálom itt. Ha én most a mai ebédnek a receptjeit mondanám el, akkor nem abban a szerepben dolgoznék itt, amiért engem meghívtak. Tehát ha én tanácsokat adok neki, akkor ő menjen el az önkormányzathoz, kap tanácsokat adott esetben, ha szóba állnak vele. De én itt más szerepben vagyok, tehát nem merül az föl, hogy hiteles vagyok, hogy az igazi énemet adom, vagy színészkedem, mert egy más tudati síkon folyik ez. Egyéb kapcsolatban ott ez előfordulhat, hát egy férfi-nő kapcsolatnál, egy induló kapcsolatnál bizony fölmerül ez, hogy most meddig színészkedik a másik. Azt szoktam mondani, amikor fiatalok ilyen kérdéssel jönnek, hogy igaziból megtudni, hogy milyen a másik, csak konfliktus esetben lehet. Tehát amíg nincs konfliktus, addig szeretheted, vonzhatsz téged, mindent, hogy milyen, ezt nem tudjuk. Az, hogy ő a konfliktust hogyan oldja meg. Ott kijöhet az, hogy színészkedés vagy igazi énem. Ha az első alkalommal a goromba az a fiú azzal a lányjal, mert hogy ő ilyen szokott lenni, hát akkor a lány eldöntheti, hogy kell neki ez a fiú, vagy nem kell. De hát ez egész másról szól, nyilván rosszul teszi a fiú, hogy goromba a lányjal. Ezt most minden színészkedés nélkül is mondhatnák, hogyha ő kiabálni szokott mindenkivel, és őt az anyja így szereti, attól még az a lány nem fogja így szeretni. Pedig ő azt szeretné, hogy szeresse. Tehát ugye azért mondom, ez nem egy fekete-fehér dolog, hogy hol, mit mutatunk meg magunkból, de ennél az első beszélgetésnél biztos, hogy ezt a hallgató szerepet kell. Nem tudom, erre gondoltál.
És meg arra is, konkrétan ezen a példán, hogy tetszett mondani, hogy a szomszéd zörög zajog, föl van háborodva, akit megláthatottam, egy keresztény emberről van szintén szó, amire megkért a lelkész, hogy esetleg hosszabb időn keresztül patronáljam ezt a személyt lelkileg, meg esetleg talán alkalmas vagyok rá. És ezért tartom fontosnak a legelső alkalmat, hogy lássa a partnerem, hogy én egy megbízható, hiteles személy vagyok-e. Elmondja a panaszát, én például ugye nem azt javasolnám neki magánvéleménynek, hogy ezt vagy ezt tegye az épülettel, szigettel és a többi, hanem azt javasolnám neki, mint hívő keresztény ember, ismerve egy picit a Szentírást, és Jézus, mint tájékozó pont ugye a számunkra, ugye Jézus ugye azt tanácsolja, hogy azt tanácsolnám ennek a
kliensnek,
menjen át a szomszédjához, beszéljen vele négy szem közt, és őszintén mondja el, mi a problémája, mert az igazság a legfontosabb az életünkben, az, hogy ne homályosan és ne megkerülve kezeljük a dolgokat, hanem szemtől szembe, mert ezzel őt is arra ösztönzöm, hogy ezt az életformát kövesse, de a szomszédomat is rávezethetem arra, hogy tényleg hát ez ennek igaza van, és esetleg őt is befolyásolom ezzel, hogy az ő életformája is megváltozik. Tehát ezt nem azonnali lépésként értem, de ha ez a partnerom látja az elejétől kezdve, hogy ez komolyan vesz, amit ő mond, és komolyan reagálok rá, és még ráadásul van egy igazság is benne, akkor azt fogja kérdezni, hogy mikor tetszik önnek legközelebb.
Köszönöm szépen, köszönöm. Munkahely. Hogy viselkedjem egy olyan környezetben, ahol a hitem kivált, az én kinyilvánított hitem kivált ellenérzéseket, sőt, provokálnak engem. Ez egy nagyon nehéz helyzet, ha valaki tartósan van ennek kitéve. És ugye egy munkahelyen tartósan vagyunk, és ennek a következménye, hogy kimaradok, nem kerülök be abba a szociális térbe, közösségbe, nem kerülök be abba a közösségbe, ahol dolgozom, tehát ahol vagyok egy munkakapcsolatban, de emberi kapcsolatban is. Tehát hogyan lehet, és ez fájó dolog, amikor a hátam mögött összesúgnak, vagy éppen kinevetnek, ugye a provokáció az, hogy direkt csúnyán beszélnek, ami esetleg eszükbe se jutna. És talán itt van nem is a dolog lényege, de egy kis pontja annak, hogy hogyan lehet talán ezt megoldani, hiszen kerülhetünk mindannyian ilyen helyzetbe, hogy ugye a másikat megváltoztatni, tehát ha nekem gondom van valakivel, és a másikat akarom megváltoztatni, akkor valószínű, hogy rossz úton indulok el. Mert én önmagamért vagyok felelős egy ilyen kapcsolatban. Tehát ezt nagyon nehéz befogadni és elismerni, és könnyebb róla beszélni, mint megcsinálni, átlátni, de mégis ez az igazság, hogy nem hihetek abba, hogy nekem hatásom van a kollégáimra, akik mondjuk vannak hárman, négyen, én meg egyedül vagyok, tehát ez a jelen pillanat felállása. Nem várhatom már el, mert régebben itt vagyok, hogy valaki csatlakozzon hozzám, és két csapatot alkossunk kettő-kettővel, hanem mondjuk három az egy ellen. Tehát ezek a kis apró szerencsés megoldások nem jönnek be. Nincs más hátra, én a realitást mondom el, persze sokféle környezet létezik, nem lehetünk proféták a saját munkahelyünkön. Ez is alázat kérdése, tehát én nem hiszek abban, hogy munkahelyen téríteni kéne direktbe. A térítés, most jó értelemben értve, inkább példamutatást, vagy példaadást. Nem mutogatom magam, hanem példaadást. Megtanulni az nehezebb, sokkal nehezebb, de eredményesebb dolog. Ha látják az arcomon azt, hogy rosszalom, hogy lenézem őket, hogy bár próbálom ezt visszafojtani, hogy ne lássák rajtam, hogy lenézem őket, hogy engem bánt az a káromkodás, vagy az a csúnya kifejezés, nem pedig hagyom elmenni a fülem mellett, ne hagyj Isten, ha egy jó tréfa van, nevetek is rajta, akkor erre vannak példáim, majd mondom, hogy honnét, nem személyes példa, hanem amit én is tanultam, akkor ennek biztosan, hogy előbb-utóbb olyan hatása lesz, hogy nem provokálnak engem. Ha én meghívom őket egy tejára, akkor ők is meg fognak hívni engem egy tejára. Tehát egy egész kancsóba csinálok, nem tudom mi. Példa, kinek mi jut eszébe, tehát ez csak ha otthon gesztenyén van, akkor gesztenye éréskor viszek gesztenyét, igen. Tehát, hogy én puhítom őket, ez az alázatnak olyan formája, ami nem megalázkodás, hanem adás. A példa adás, hogy nem haragszom rátok, nem is sajnállak letiteket, más a ti utatok, de együtt élünk, tehát kellemesebbé kéne tenni. Azt mondtam, hogy ezt én is tanultam, hogy milyen fantasztikus megoldásokat lehet, ha valaki személyiségében ered, apácáktól, szerzetes nővérektől tanultam, mert sokszor voltak a csoportjaimba szerzetes nővérek. Van, aki nem tudja letenni most képletesen, nem szerzetesi ruhába jönnek csoportra, pszichodráma csoportra, vagy előadásra, vagy fejlődéslélektára, mindegy valamire, hanem civil ruhába természetesen. Aki nem tudja levetni a szerzetesi ruháját, az, tehát így jön, hát nem tilos, így jön, akkor az előbb-utóbb észreveszi a tanulási folyamat során, hogy azért ő peremhelyzetbe kerül. Mert senki nem mer mondani neki semmit. Hát egy szent életű szerzetes nőnek, ugye, de férfinak is, hát dehogy is, hát azok is, papok is járnak, lelkészek is. Tehát, hogy ha ő ragaszkodik a... Mint amikor az orvos csak fonendoszkóppal képes járni a kórházba. Belelóg az ebédjébe, de még mindig rajta van. Tehát, hogyha olyan nagyon nyilvánosan viseljük a hivatásunknak a jegyeit, ez bizony akkor kimaradunk a jó dolgokból, hogy úgy mondjam. Nem a trágárságokra gondolok, mint jó dolog, hanem a közösségnek az erejére, tehát kizárom magam. És ez egy elég fontos dolog, nagyon... nagyon nehéz, hogy megtanuljam azt, amit ezektől a szerzetesektől tanultam, akár férfiaktól, akár nőktől, hogy megtalálják a mértéket. Tehát aki már eljut oda, szerzetes, lelkész, pap, stb. Létére, hogy eljöjjön önismeretet tanulni, tehát eljutott már odáig a maga fejlődésében, hogy nem ördögtől vett dolognak tartja, az azt is megtanulja, ha addig nem tanulta meg, hogy a közeledés formája csak az elfogadása lehet a másik embernek, és az a fajta viselkedés, ami hiteles, nem kell belemennie semmilyen gorombaságba, vagy trágárságba, vagy egyébbe, de ő a saját spontán megnyilvánulásaiba olyat ad, hogy idézőjelbe téve elcsendesednek a nagypofájúak. Ez így... Nem tudok ennél jobbat mondani. Elcsendesednek, és egy fél év után megváltozik a hangulat. Kell hozzá fél év, ez az én tapasztalatom, lehet, hogy több is. De hogyha ilyen esetben ráadásul az szokott lenni, hogy valaki mellém áll, tehát valaki odaáll melléd, akárhonnét, mert ráérez valamire, hogy itt most már nem, benned nem a megbotránkozás dolgozik, vagy lehet, hogy ez túl erős szó, csak nyilvánvalóvá szeretném tenni, hanem hogy valami jót szeretnél. És úgy néha már együtt mentek el. Tehát, hogy kezd a közösség, a szolidaritás formálódni.
Ezt a problémát én azért vetettem föl, Istennek legyen hála, ez az állapot megszűnt. Mégsem tudtam kezelni.
És hogy szűnt meg?
Úgy szűnt meg, hogy akivel együtt dolgoztam, körülbelül 1 méterre tőlem, és ráadásul elszeparálva is dolgoztam a többi kolléganőmtől. Őt egész egyszerűen nem akarok másfelé kitérkezni, de olyannyira gonosz volt mindenkivel, és olyan csúnyán beszélt mindenkivel, hogy az már megbotránkoztatása volt.
Igen, sikerült
és
így.
És elküldték.
Igen. Hát ez egy szerencsés.
Igen, mert már azt is fejemhez vágta akkor, hogy ezért kár tanulnod, hogy ilyen. Vagy az alázatot meg alázkodásnak vette.
Köszönjük szépen.
Igen.
Köszönjük,
szóval,
amit elmondtál.
Lehet élni, igen, a saját példámmal olyan közösségbe, ahol egy nem hívő dolgozik velem, és nagyon jó munkakapcsolat alakul ki, nagyon jó a közösségnek tenni, mert nem azt látják bennem, hogy a Szentírás bújom állandóan, bocsánatot kérek, hanem azt mondjuk, hogy megcsinálod, segítesz, menj haza, beteg a gyerek, bent
igen,
tudok maradni.
Igen.
Szóval sokkal
igen.
És azt mondják,
igen.
Hogy lehet rá számítani.
Igen.
És az egy nagyon jó érzés.
Köszönjük szépen. Nagyon jó, hogy elmondtad. A következő kérdés a narcisztikus személyiség volt, hogy hogyan közeledjünk hozzá. Tehát ez azt jelenti, hogy viszonylag könnyen fölismerhető személyiség struktúra ez, több mint személyiség jegy. Egy súlyos esetben egy pszichopatológiai állapot már, tehát egy beteges állapot. Általában, tehát ez egy szélsőséges, általában bizonyos narcizmusra, önszeretet, magyarul, erre szükségünk van. Tehát nyilván itt nem a narcizmusnak, az önszeretetnek arról a fokáról szól a kérdés, ahol ennek a szükségessége fennáll, hanem a túlzott narcisztikus személyiségről. Azért mondom, hogy ez megint csak nem egy ördögtől való dolog, mert hogyha nincs önszeretetünk, akkor a másiknak se tudunk szeretetet adni. Tehát ahhoz, hogy én ne megjátszam magam, amikor segítek valakinek, ahhoz kell, hogy a saját értékeimet tudjam, elismerjem, bánni tudjak velük, hiszen csak akkor tudok tanulni, és akkor látom meg azt, hogy hol kell fejlődnöm. Ha én rosszba vagyok magammal, és lenyomom, lekicsinyítem magam, hogy ezt se tudom, azt se tudom, senki nem lesz hozzám bizalommal. Tudom, hogy ez egy olyan téma, ami az egyházban elég nehéz megérteni, de végül is azt kell mondanom, hogy ez intelligencia kérdése. Jézus abszolút a saját képességeivel tisztában volt. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy egészségesen narcisztikus volt. Tudta az útját, tudta, hogy mit cselekszik, tudta, hogy mire képes, tudta, hogy mit bír ki. Hát ha nem ismerjük magunkat, akkor föladjuk. Tehát ha nem szeretem magam annyira, akkor nem bízom magamban annyira, hogy kibírom azt a koplalást, mondjuk, hogy egy ilyen egyszerű, de ugyanakkor bibliai példát mondjak erre. Tehát az egészséges önszeretetnek bizony hát alap a tulajdonságaink, vagy a személyiség jegyeink között. A narcisztikus személyiség olyan, akinek a mondatai legtöbbször énnel kezdődnek, mind a kettő nagybetűvel. Aki nem hallgatja meg a másikat, tehát alkalmatlan egy ilyen segítő beszélgetésre, támogatásra, odafigyelésre a másiknál, mert a szomszéd példánál, vagy a átzörgetésnél maradva, a második mondata az, hogy nekem is volt ilyen, és elkezdi mesélni, hogy neki mi volt, és ő ezt milyen fantasztikusan oldotta meg. Ezzel semmit nem segítünk a másiknak, csak ledorongoljuk őt. Az, akivel nem lehet vitás kérdésekről beszélgetni, vitatkozni végképp nem, de beszélgetni se lehet vele, mert csak a saját igazát ismeri el. Tehát olyan mértékig fejlett az énje, nem jó irányba, hogy meggyőzhetetlen. mi van e mögött? Tehát a felismerés az így kezdődik, hogy rólam szól a világ. Velem ez történt, velem az történt, én ezt így csinálom, ti szolgáljatok ki engem, dicsérjetek, ott, ahol nem dicsérik, ott hátat fordít, megsértődik, könnyen megsértődik. A narcizmuson nagyon könnyen lehet, bemész előtte az ajtó, már megsértődött, szóval bármi jó erre. Tehát a felismerése az nem annyira nehéz, mint inkább az, hogy megértsük, hogy mi van e mögött. Tehát itt szó szerint véve mi van az ilyen személyiség mögött, mi rejtőzik mögötte. Nyilván van ennek egy öröklött vonala is lehetséges, de azzal úgysem tudunk mit kezdeni. Tehát ha azt mondjuk, hogy az anyja vagy a nagyapja ilyen volt, hát ezzel nem megyünk, nem tudunk tovább lépni. De a kora gyerekkorban a kapcsolatból, a kötődésből adódóan, tehát az anya, elsősorban az anyához való kötődésről van szó, hogy az anya mennyire tudta, az édesanyja mennyire tudta őt elfogadni, mennyire tudta megdicsérni, mennyire tudta kielégíteni a csecsemőnek, mert ez az újszülöttnek, tehát ez egy azért nehéz kérdés, mert nagyon kora gyerekkori sérülés. Tehát mennyire örült neki, vagy mindig azt akarta, hogy más legyen. A szomszéd gyereke már föláll, ez még semmit se csinál, vagy már megfordítja a fejét, de az én gyerekem még nem, és nem mosolyog rá, nem biztatja, nem ad... Itt kitérek az egy kicsit ettől, de azért igyekszem, mert jószerivel 10 percem van, és 3 kérdés van még. Tehát az, hogy hogyan reagálunk a csecsemőre, a kisgyerekre, de az általános iskolásra is, hogy mindig többet kívánunk tőle, mint amire ő képes. Tehát, hogy a szülő nem méri be. Állandóan megsérti a gyereket az önérzetében. Kialakul egy olyan hamis én tudat, hogy túlkompenzálja ezt a sok lenyomást, ezt a sok keserűséget, amit ő kap az anyjától, hiszen az anyja vagy az apja is, hát aztán már belép, ugye hamarosan belép az apai elégedettség vagy elégedetlenség a gyerekkel szemben. Csak akkor tud növekedni egy fiatal, ha azt látja, hogy öröme van belőle a szüleinek. Ha nagyon sokat vitatkoznak vele, egy gyerektől hallottam azt, gyerek volt valóban, nem kamasz gyerek volt, hanem gyerek, hogy de hiszen tudod, hogy anya uralkodik fölöttem. Mondta ezt egy önérzetes fiúgyerek. Ez előre vetíti azt, hogy hát ez bizony narcisztikus lesz. Szóval, hogy azt kell mondanom, hogy ártatlan a narcisztikus személyiség, csak borzasztó nehéz kibírni. Tehát, hogy a pszichoterápiája az nagyon pici lépésekkel, most nem a segítő kapcsolatról beszélek, ugyanez vonatkozik rá, hogy nagyon pici lépésekkel haladhatunk, és nagyon erősnek kell lennünk, tehát inkább ne vállaljunk el olyat, ha nagyon irritál minket, tehát, hogy nagyon nehéznek érezzük, mert most nem az árnyék személyiség, hanem egyáltalában a vele való foglalkozást, azon dolgozik a valódi narcisztikus személyiség, hogy a terapeutát vagy a segítőt lenyomja, hogy bebizonyítsa, hogy semmihez nem ért, hogy te minek tanultál, hogy, és így tovább. Tehát nagyon nehéz ezt úgy fogadni, hogy ne válaszoljunk indulattal, mert akkor már ő van előnyben, sokkal jobban tud vitatkozni. Jó. A következő kérdés, arra feleltem, amit kérdeztél? Ne bízzam el magam a saját igazságomban, ne bizakodjam el a saját igazságomban, meddig tartsa ki mellette, ki kérdezte? Köszönöm szépen. Milyen helyzetben? Mire gondoltál?
Bármi, hogyha valakinek konfliktusa van valakivel, és akkor eredt, hogy nem egy nézeten vannak. És hogy tudom meggyőzni a másikat, pedig menjek el ebben a vitában.
Ha nekem konfliktus, akkor így lefordítom, jó? Azért beszélek egyes szem első személyben, könnyebb megérteni. Ugye körmondatokban nehezebb lenne idő miatt. Tehát, hogy valakivel vitatkozom, én úgy érzem, hogy nekem van igazam, meddig bizonygassam ezt a másiknak, hol adjam föl, aha, mert nem tudom meggyőzni. Például egy narcisztikus, tehát erről beszéltem, hogy óvatos visszavonulás. Tehát, ha a másik narcisztikus, akkor valahogy nagyon ügyesen másról kezdek beszélni, mert teljesen reménytelen a történet. Na most az, hogy ilyen rossz tapasztalataim vannak, ez azért nem mindenkire vonatkozik, mert sokan meggyőzhetők pontosan azon az érzelmi vonalon keresztül, amiről a második kérdésben beszéltem, hogy ha a vita helyett hallgatok, és aztán azt mondom, hogy érzem, hogy neked nagyon fontos, hogy ragaszkodj ahhoz, amit mondasz. Tehát egy érzelmi vonalat veszek föl, és erre a másik el szokott hallgatni. Tehát, hogyha a magam igaza helyett meglátom azt a másikban, hogy szenved attól, hogy nem tud meggyőzni engem, és egyre inkább indulatos lesz, akkor nagyon jó, ha nem megalázkodom, hanem magam helyett, a magam érveim helyett őrá kezdtek figyelni, és azt mondom, hogy látom, hogy szenvedsz ettől, látom, hogy valami miatt ez nagyon fontos neked. És lássatok csodát, akkor több esetben, nem mindig, bekövetkezik az, hogy azt mondja a vitapartner, hogy igen, mert ekkor és ekkor ez történt velem. Tehát előjön annak a magja, ami a konfliktust benne ilyen nagyon keményé és mozdíthatatlanná tette. A következő kérdés, hát erre biztos nem tudok felelni, ez a négy típus kérdése, hogy hogyan lehet fölismerni a beszédéből, a válaszaiból. Ha egy picit pontosítaná a kérdését, akkor könnyebb helyzetben lennék. Mert ha valaki kolerikus, hamar dühbe gurul. Tehát ezek olyan általánosságok, ami mindenütt le van írva, hogy igaziból mire kíváncsi.
Azért is beszélni, mert Jézus ismert nagyon jól a tanítványt, és másik kérdezett egy Pétert, még egy János.
Várjon, nem értem picit.
Jézus is ismert a nagyon tanítványait. Jó, másképpen kezdett, de másképp beszélt, de nem ismert a személyiséget. Tehát én hiszem, először látok valakit, és hogy hogyan talál, egy hullámozott vele, hogyha ne ellenet beszélt. Tehát magamnak könnyen jelenti még a párbeszéd, hogyha felismerem két szóból, hogy ő milyen típus.
Hát igen, ez egyrészt egy hosszú történet, tehát könnyebb ezt könyvből elolvasni, mert ugye ez sok helyütt, igen, sok helyütt le van írva. És visszatérek ahhoz, hogy az első alkalommal ahhoz, hogy valamit megérezzek belőle, ami lehet, hogy a következő alkalommal egészen más típust mutat, hiszen a legtöbb típus kever típus, hogyha meghallgatom őt. Tehát ha ügyesen tovább indítom az ő, további folytatásra indítom a beszélgetést, igen. És aki ezt ilyen jól ismeri, mint ön, az biztos, hogy fölismeri azt legalábbis, hogy óvatos leszek. Nem megyek bele fejjel. És ez, amiről én beszélek az első beszélgetés, az első találkozás stílusánál, az erre alkalmas, mert ha nem érzi azt a kliensünk, a beszélgető partnerünk, a gondozottunk, nem érzi azt, hogy én okosabb akarok lenni, akkor előbb-utóbb kijön a farbával. Tehát elmondja, amit ő valójában érez. Ő nem fogja megjátszani magát. Tehát, hogy tálcán hozza nekünk, hogy mi az ő problematikája. Hát tudom, hogy ez nem egy kielégítő válasz, de hát négy típust biztos, hogy ez itt. Meg nem is segítenék vele sokat, az az érzésem, hanem. Köszönöm szépen. A kérdés jó volt, csak az alkalom nehéz ebből. És az utolsó kérdés az volt, és még van vagy 4 percem. Aha. Hogy a nálunk erősebb személyiséggel való munkában mit csináljak, hogyan kikérdezte? Te mondd csak el még egyszer.
Hát, hogyha már egy erősebb személyiséggel találkozunk, akár a munka kapcsán, akár tehát a
gyülekezet,
tehát a akkor ezt hogy tudjuk kompenzálni, vagy hogy, hogy tudjuk valahogy, hogy ne nyomjon össze ez az ember bennünket. Tehát, hogy tehát ne kerekedjen felül, és valahogy én is hát tudjam mondani azt, amit szeretnék, vagy érvényesíteni tudjam,
És ez egy folyamatos dolog, amit te mondasz, ez nem egy első találkozás, ez egy folyamatos dolog, hogy mindig elnyom. És vajon miért? Mit hívsz elő belőle?
Nem tudom.
Érted, hogy mit kérdezek?
Igen, azt látja, hogy gyengébbnek tűnök nála, és ezért ő érvényesíteni tudja a fölényét, vagyis hogy egy erőszemélyiség, és mindent megtehet, vagyis...
Így van, hogy mindent megtehet.
Igen.
Mondd csak, igen.
Mindent megtehet, és ez valami, ezt nem tudom, tehát nem tudom megoldani.
Igen, igen. Valami miatt neki, tehát a beszélgető partnernek szüksége van arra, hogy egy áldozatot fogjon magának.
Igen.
Tehát ez egy ilyen, ahogy most elmondod, hogy ez egy agresszor és áldozat játszma, köztetek, egy játszma, és hát ahány, annyiféle, de ez, ahogy így elmondtad, előttem az a kép merült föl, hogy változtatok egy kicsit, mondjuk, ha állva történik ez a beszélgetés, gyülekezet, istentisztelet után, vagy valami, hogy változtatok fizikailag a helyzetemen, egy kicsit arrébb lépek, közelebb lépek, távolabb lépek, és megkérdezem tőle, ezt ugye kinek-kinek magának kell eldönteni, hogy hát én bizony úgy érzem, hogy neked magának szüksége van arra, hogy én ilyen nagy áhítattal hallgassam. Hogy ebbe ez nem udvariatlan. Azért fontos, hogy arrébb menjek, hogy egy kis levegő, egy kis tér legyen, aztán visszaléphetek, tehát hogy, mert ez a helyzet, amit elmondasz, az nekem az a kép, hogy földbe gyökerezik szinte a lábam. Úgy lebeszél engem. Tehát akkor meg kell, hogy mutassam, hogy arrébb tudok menni. Nem vagyok begyökerezve a földbe. És hogy valami egészen mást mondok neki, mert az ő érzését és a te érzésedet is közvetíted, és akkor lehet, hogy életében először rádöbben arra, hogy azért ő nem olyan kellemes ember, mint amilyennek képzeli magát. Ugye itt megint bejöhet a narcisztikus személyiségnek bizonyos vonásai, hogy találok egy áldozatot, ilyen értelemben te itt egy áldozat vagy. És ezt, úgy mondjuk ezt a pszichológiában, hogy visszatükrözöm neki azt, amit ő csinál. Nem kritizálom, nem jellemzem, csak visszatükrözöm, hogy úgy érzem, hogy. És akkor ő erre mondhatja, hogy szó sincs erről, dehogy is, de esetleg máskor nem csinálja már. Hát ki kell próbálni, nincs egy recept, mondtam, hogyha konyha recepteket mondanék, hát ezek ilyen receptek, de hát a húslevest is sokféleképpen lehet csinálni. Nagyon szívesen. Köszönöm a kérdéseket, azt hiszem, hogy ez így jobb volt, mint egy előadás, mert talán élőbbé tette, és nagyon jókat kérdeztetek, kivétel nélkül, tehát, hogy én azt gondolom, hogy még sok-sok kérdésetek lett volna, de hát ezek mindegyik olyan volt, amiből más is kaphat gondolatokat, hogy hogyan. Úgyhogy köszönöm.